Negyedik fejezet. Milyen gyarló szélkakasok vagyunk is mindannyian. Én, aki elhatároztam, hogy szakítok minden társadalmi kapcsolattal, és áldottam jó csillagomat, hogy végre olyan helyet találtam, ahol ezek a kapcsolatok útszóván lehetetlenek, én gyenge lélek, miután egészen alkonyatig küzdöttem a levertség s a magány ellen, végül is kénytelen kelletlen feladtam a harcot. Azzal az ürüggyel, hogy néhány tanácsot kérek itteni berendezkedésemet illetően, megkértem Dinnét, aki felhozta vacsorámat, hogy üljön le, míg eszem. Őszintén szólva azt reméltem, hogy szószátjár, asztaltársa lelek benne, aki fecsegésével vagy lelket ver belém, vagy álomba ringat. Maga nagyon régóta lehet itt, kezdtem. Hogyan is mondta, 16 éve? 18 éve, uram. Úrnőm esküvőjekor jöttem ide, hogy az ő szobalánya legyek. Halála után az úr megtartott házvezetőnőnek. Értem. Rövid csend következett, féltem, hogy nem túlságosan beszédes természetű, kivéve talán, mikor a saját dolgairól van szó, melyek viszont engem nem érdekelnek különösebben. Miután egy percig így elgondolkozott, öklét térdén pihentetvén, a visszaemlékezés felhőjével, vérmes arcán, végül felkiáltott. Bizony sok minden megváltozott azóta. Igen, igen, mondottam, maga bizonyára sok változást láthatott. Sokat, sok bajt is. Most Heathcliff családjára terelem a beszélgetést, határoztam el magamban. Hálás téma volna. Különösen a szép fiatal özvegy történetét szeretném ismerni. Vajon erről a vidékről származik-e, vagy idegen, akit ezek a morc őslakók nem akarnak befogadni? Ezzel a szándékkal kérdeztem hát meg Dinnét, miért adja bérbe Heathcliff Truscross Grange-t, és miért lakik jóval szerényebb és egyszerűbb környezetben. Talán nem elég gazdag ahhoz, hogy fenntartsa a birtokot. Nem elég gazdag. Senki sem tudja, uram, mennyi pénze van neki, és vagyona minden évben növekszik. Igen, igen, ő elég gazdag ahhoz, hogy még ennél a háznál is fényűzőbb helyen élhessen. De fukar ember az, haszonleső. Ha be is akarna költözni Truscross Grange-be, de meghallaná, hogy egy jó bérlőről beszél neki valaki, már is lemondan a szándékáról, annyira vágynék néhány százassal többet keresni. Furcsa dolog, hogy ilyen kapzsi legyen valaki, ha teljesen egyedül áll a világon. Volt egy fia, ha jól tudom. Igen, volt neki, de már meghalt. És ez a fiatal hölgy, Heathcliffné, ennek a fiúnak özvegye vajon? Ezé. Honnét származik? Boldogult gazdámnak leánya, uram. Leánykori nevén Catherine Linton. Indajkáltam szegénykét. Azt szerettem volna, hogy Heathcliff úr ide jöjjön lakni, amikor ismét együtt lehettünk volna. Hogy? Catherine Linton, kiáltottam fel, meglepettem. De egy pillanatnyi gondolkodás után rájöttem, hogy ez nem lehet azonos az éllátomásom Catherine-jével. Tehát, folytattam, elődömet Lintonnak hívták. Bizony. És ki ez az Earnshaw, Harriton Earnshaw, aki... Heathcliff-fel lakik, rokonok ők? Nem, ő a megboldogult Lintonné unoka öccse. Következésképp unokatestvére a fiatalasszonynak. Igen, ennek a férje is unokatestvére volt. Az egyik anyai, a másik apai ágon. Heathcliff Linton úr húgát vette el. Az Earnshaw nevet a szeles domb főkapuja felett láttam. Régi család ez? Nagyon régi, uram. Harriton az utolsó sarj, ahogy Keti kisasszony is utolsó a miénkből. Mármint a Linton családból. Szeles dombon volt már? Bocsásson meg kíváncsiságomért, de nagyon szeretném tudni, hogy érzi ő most magát. Heathcliffné igen jó színben volt, és különben is csinos asszony. De mégsem látszik boldognak. Istenem, ezen nem igen csodálkozom. És a gazdáról mi a véleménye? Meglehetősen harapós fickó, úgy eltaláltam. Harapós, mint a fűrészfoga, és kemény, mint a bazalt. Minél kevesebb dolga lesz vele, annál jobb lesz magának. Sok mindenem mehetett keresztül, hogy így elvadult. Tud valamit az életéről? Ó, az a bizonyos kakukk fiók, uram. Ismerem én az egész életét, csak azt nem tudom, hol született. Kik voltak a szülei, és hogyan szerezte meg a vagyonát. Hareton Bezzek kidobta a fészekből, mint egy csupasz verevet. A szerencsétlen fiú talán az egyetlen az egész környéken, aki nem tudja, mint bántak el vele. Nos, hát kedves Dinni, keresztényi jó cselekedett volna a maga részéről, ha mesélne valamit a szomszédairól. Azt hiszem, úgysem aludnék, ha már le kellene feküdnöm. Legyen olyan kedves, üljön ide mellém, és meséljen egy keveset. Nagyon szívesen, uram. Megkeresem a kézimunkámat, és itt maradok, ameddig csak akarja. De úgy látom, megfázott, hisz úgy didereg. Nem ártana egy kis forró daraleves, hogy elejét vegyük a bajnak. A derék asszony fontoskodva kivonult, s én a tűz közelébe húzódtam. Fejem tüzelt, testem borzongott. Mi több agyam és idegszálaim már-már az önkibélettel határos izgalmi állapotban voltak. Amit éreztem, az inkább félelem volt, mint rosszullét. Félelem, mely ma sem múlt még el a mai és a tegnapi nap eseményei miatt. Dinné csak hamar visszajött, kezében egy gőzölgő edénnyel és kézi munkakosarával. Az edényt a kandalló polcára helyezte, s közelebb húzta székét, szemmel láthatóan örülve, hogy ilyen társas lényre lelt bennem. Mielőtt idejöttem, kezdte elbeszélését újabb biztatás nélkül. Csak nem mindig szeles dombon éltem. Anyám dajkálta Hindley Earnshaw-t, Hareton apját, s így megszokott játszótársa voltam a gyerekeknek. Segítettem a háztartásban s a földeken, és sokat lábatlankodtam a tanya körül is, készen arra, hogy elvégezzek minden munkát, amit csak rám bíztak. Egy szép nyári reggelen, jól emlékszem, az aratás elején voltunk még, az öreg Earnshaw úr utiruhában jött le szobájából, miután kiadta utasításait Josephnek, Hindley, Kathy, s én felém fordult, mert én is ott ültem közöttük, ott tettem az apkásámat, s így szólt fiához intézve szavait. Nos, gyerekek, ma átnézek Liverpoolba. Mit hozzak nektek? Kérjetek, amit akartok. Csak valami nagy dolog ne legyen, mert gyalog megyek, s jövök. Márpedig oda is, vissza is, 60 mérföld, nem kis távolság. Hindley hegedűt kért. Aztán Kathy kisasszonyt kérdezte meg az apja. Ő még alig múlt 6 éves. De meg tudta már ülni az istálló bármelyik lovát, és ostor mellett döntött. Rólam sem feledkezett meg az úr, hisz jó szívű volt, ha néha szigorú is. Megígérte, hogy teletömi a zsebét almával és körtével a számomra, azzal megcsokolt a gyermekeit, búcsút intett felénk, s elindult. 3 napi távol lét hosszúnak tűnt, s a kis Kathy gyakran kérdezősködött, mikor jön vissza az apja. Earnshaw-né vacsorára várta a 3. estén, és az étkezés óráját egyre későbbre kellett halasztania, de még mindig nem érkezett meg, és a gyerekek belefáradtak, hogy mindig kiszaladjanak a kapuig lesni, jön-e már. Leszállt az éjszaka, anyjuk aludni küldte a gyerekeket, de azok könyörögtek, hadd maradhassanak még. 11 órakor lassan kinyílt az ajtó, és az úr belépett. Egy székre vetette magát, nevetve és nyögdécselve, és kért, hogy ne menjünk közelébe, mert alig él a fáradtságtól. 3 országért sem tenné meg még egyszer ezt a sétát. És még hozzá, ez is olyan nehéz, hogy majd megszakadtam belé, mondta, szétnyitván köpenyét, melyet eddig összegöngyölve tartott az ölében. Ide néz, asszony, soha így ki nem fáradtam még életemben. De fogad is úgy terhemet, mint Isten ajándékát, noha majdnem olyan fekete, mintha az ördög szülte volna. Körbeálltuk. És Kathy kisasszony háta mögül szúrtos, rongyos, fekete hajú kisfiút pillantotta meg. Már elég nagy volt ahhoz, hogy járni és beszélni tudjon, sőt, arca után ítélve idősebb lehetett Catherine-nél. Mégis, mikor a földre lerakták, csak állt és bámult maga köré, s valami zagyvaságot kotyogott, amit senki sem értett. Rémülten néztem, s önsóné megtudakolt a férjétől, mi jutott eszébe. Nyakukra hozni ezt a kis cigánypurdét, mikor nekük maguknak is van kit nevelniük és táplálniuk. Mit akar vele? Megbolondult. Az úr megpróbált magyarázkodni, de nagyon ki volt merülve, s felesége szemrehányásai közepette, csak annyit érthettem, hogy Liverpool utcáin találta az éhségtől félig halott, elhagyott, és csak nem néma fiút. Felszedte az utcáról, és hozzátartozói iránt érdeklődött. Senki sem tudta, ki gyereke, s mivel az úrnak pénze és ideje is fogytán volt, helyesebbnek vélte, ha magához veszi, mint hogy a költséges és hiába való kutatással bíbelődjék. Mert azt rögtön feltette magában, hogy nem fogja a fiút ilyen állapotban otthagyni. Végül önsóné is kiadta a mérgét, és lecsillapodott. Az úr pedig meghagyta nekem, hogy mossam meg a lelencet, és adjak neki tiszta ruhát, mert a gyerekekkel együtt kell aludnia. Hindley és Keti csak figyelt és hallgatott, míg helyreállt a rend. Ekkor mindketten nekiestek, hogy kikutassák apjuk zsebeit az ajándékok után, amelyeket megígért nekik. Hindley már 14 éves volt, de amikor előhúzta a darabokra tört hegedű roncsait a kabátból, menten sírva fakadt. Ami Ketit illeti, mikor megtudta, hogy apja elvesztette az ostort, miközben a talált kisfiúval foglalkozott, dühött fintort vágott és kiköpött az ostoba kis jövevény felé, mire viszont apjától kapott egy pofont, hogy máskor ne legyen ilyen modortalan. Mindketten tiltakoztak az ellen, hogy megosszák vele ájukat, vagy akár csak szobájukat is. S magam sem tanúsítottam több belátást, mikor a lépcső küszöbén helyeztem el, abban a reményben, hogy talán megszökik reggelre. Akár véletlenül, akár azért, mert meghallotta önsó úr hangját, ennek ajtaja elé telepedett, s ott találta, mikor kilépett szobájából. Rögtön utána járt, hogyan jutott oda a fiú, s nekem be kellett vallanom az igazságot. Álnokságom és embertelenségem megtorlásaképpen elzavartak a háztól. Így vonult be Heathcliff a családba. Mikor néhány nap múlva visszatértem, egy percig sem gondoltam ugyanis, hogy számüzetésem örök időre szóljon, megtudtam, hogy Heathcliff névre keresztelték. Így hívták egyik fiúkat, aki még jóval előbb meghalt. Ez a név kereszt és családneve is lett egyúttal. Keti kisasszonnyal igen jól megfértek, de Hindley utálta, és az igazat megvalva én is hasonlóképpen éreztem irányában. Kínosztuk és méltatlan módon bántunk vele. Ekkor ugyanis nem voltam még elég érett ahhoz, hogy ésszel felérjem aljasságomat, és úrnőm sosem lépett közbe, ha igazságtalanul bántunk a jövevénnyel. Morcos és elfásult gyermeknek látszott lelkét, talán megkeményítette a rossz bánásmód. Szemrebben is nélkül fogadta Hindley ütéseit. Könnyet sosem ejtett, csípéseimnek sem volt más hatásuk, mint hogy nagyot sóhajtott, és tágra nyitott szemét, mintha maga okozott volna fájdalmat magának, és ezért senkit sem lehetne hibáztatnia. Ez az egykedvűség dübegurította az öreg önsót. Különösen, mikor rajta kapta fiát, hogy üldözi a szegény kis árvát, ahogy ő a jövevényt nevezni szokta. Egészen különös módon szerette Heathcliffet, meg volt győződve, hogy mindig igazat mond. Keveset beszél, de általában igazat mondott. Sokkal jobban kényeztette, mint Ketit, aki túlságosan féktelen és önfejű volt ahhoz, hogy kedvence lehessen. Így hát Heathcliff kezdettől fogva csak bajt okozott a családban. Önsóné halálával 2 évvel később Hindley úr apját inkább zsarnoknak érezte, mint barátnak. Heathcliffre pedig úgy nézett, mint apja gyengétségének és saját jogainak vitorlójára. Minél többet gondolt ezekre az igazságtalanságokra, annál több keserűség gyűlt fel benne a betolakodóval szemben. Kezdetben vele rokon szenvesztem, de amikor a gyermekek kanyarót kaptak, és nekem anyjuk helyett kellett tápolnom őket, érzéseim ugyancsak megváltoztak. Heathcliffet veszedelmesen megtámadta a baj. Mikor a legbetegebb volt, azt akarta, hogy szüntelenül ágya mellett legyek. Nyilván érezte, milyen jól bánok vele, de azt már nem vette észre, hogy csak parancsra teszem. Mégis be kell vallanom, ő volt a legnyugodtabb gyerek, akivel ápolónak valaha is dolga volt. Egészen más volt, mint a 2 másik gyerek, és ez rábírt, hogy valamivel elfogulatlanabb legyek irányában. Keti és bátyja teljesen kimerítettek, ő viszont birkatürelemmel viselte a bajt. Tudtam azonban, hogy ennek inkább a rosszal szembeni ezdettsége, mintsem lelki szelítsége az oka. Kilábalt a betegségből, és az orvos azt állította, hogy ez nagy mértékben az én érdemem. Meg is dicsért buzgóságomért. A dicséret nagyon jól esett. Elnézőbb lettem az iránt, aki miatt részem volt benne, és így Hindley elvesztette utolsó szövetségesét. De azért nem rajongtam Heathcliffért, és gyakran tűnődtem magamban, mit is szeret az orunk ezen a mogorva fiún, aki tudomásom szerint sosem mutatkozott hálásnak jó téteményeiért. Nem volt szemtelen pártfogójával szemben, inkább csak érzéketlen. Noha nagyon is tudtam, milyen hatalma van Amannak szíve felett. És csak egy szót kellene szólnia, hogy az egész ház az ő kívánságait teljesítse. Így például jól emlékszem, hogy Önsó egy pár csikót vett egyszer a községi heti vásáron. Egyet-egyet mindkét fiú számára. Heathcliff választotta a szebbiket, de az csak hamar lesántult. Mikor észrevette ezt, így szólt Hindleyhez. Cseréljünk lovat, én nem szeretem már az enyémet. Ha nem akarod, megmondom apádnak, hogy háromszor vertél meg ezen a héten, és megmutatom neki a karomat. Vállamig csupa kék volt. Hindley nyelvet öltött rá, és pofon ütötte. Ide azt a lovat, követelte Heathcliff, és a tornácra menekült. Mert az istállóban voltak. A végén úgyis ideadod, és ha megmondom, hogy versz, visszakapod a verést kamatostul. Takarodj, kutya! Kiáltotta Hindley, megfenyegette egy vassúllyal, mellyel a burgonyát s a szénát szokták mérni. Csak dobj meg, biztatta a másik, és állt mozdulatlanul. Majd elmesélem, mint dicsekedtél, hogy kiteszed a szűrőmet, ha apád meghal. Meglátjuk, majd nem te röpülsz-e ki innét. Hindley elhajította a súlyt, az Heathcliffet melle közepén találta. Összeesett, de újra felkelt, tántorogva, sápadtan, akadozó lélegzettel. Ha meg nem akadályozom, tüstént az úrhoz megy, akinél bizonyára teljes elégtételt kapott volna, hisz állapota minden szónál ékesebben szólt a bűnös ellen. Fogd a csikómat, te csavargó, mondta Hindley. Bár kitörnéd a nyakadat rajta. Fogd és menj az ördögbe vele, nyomorult kakukfi. Menj az apámhoz és csalt ki mindenét a hízelkedéseddel. De aztán mutasd is meg, hogy ki vagy, te sátánfajzat. Itt van, fogd. És bár dobna le magáról, hogy repedne szét a koponyád. Heathcliff odalépett, hogy eloldja a csikót, és a másik jászolhoz kösse. Épp megkerülte az állatot, amikor Hindley befejezén szavait, a ló lábai alá lökte, és anélkül, hogy megvárta volna vajon beteljesednek-e vágyai, hanyathomlok menekült. Magam is meglepődtem, milyen hidegvérrel kelt fel a fiú, és folytatta azt, amit megkezdett. Kicserélte a nyergeket és az egész felszerelést, majd leült egy szénarakásra, hogy kipihenje az ütéseket, mielőtt visszamegy a házba. Könnyen rá tudtam beszélni, hogy az elszenvedett zúzódásokat a lóra fogja. Nem sokat törődött vele, mit szólnak hozzá, ha egyszer megkapta azt, amire vágyott. Különben is oly ritkán panaszkodott az ehhez hasonló összekapások miatt, hogy úgy képzeltem, nem bosszúálló természetű. Hogy mennyire tévedtem, azt rövidesen meg fogja látni.